Ez 2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa az előző hírhez hasonlóan most vasárnap sem fogja személyesen elmondani az úrangyala imádságot, közölte a Szent Szék. Az egyházfő február 14-e óta tartózkodik a római Gemelli klinikán. Ez lesz a második vasárnap, hogy nem tudja felolvasni a szokás szerint vasárnap délben elmondott beszédét, amelyet az úrangyala imádság vezet be. A pápát kezelő orvoscsoportot vezető Sergio Alfieri professzor a kezelés kezdete óta először péntek este adott tájékoztatást a 88 éves egyházfő állapotáról. Hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa túl van az életveszélyen, de állapota továbbra is súlyos, és még legalább egy hétig kórházi kezelésre szorul. Elmondta, a Szent Atya kérte, hogy részletesen tájékoztassák a sajtót, mivel semmilyen rávonatkozó információt nem akar elhallgatni. Azt mondta, hogy az igazat mondjuk, hangsúlyozta az orvos professzor. Sergio Alfieri tájékoztatása szerint az egyházfő önállóan lélegzik, jól reagál a terápiákra, a szíve erős, közérzete jó, de tudatában van annak, hogy az egészségi állapota súlyos. Megkezdődött a Triesti magyar kikötő építése. A kormányt a gazdasági racionalitás vezette, amikor 2018-ban a beruházás mellett döntött, mondta Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A magyar állam tulajdonában lévő észak-olaszországi területen hatalmas partfal szakaszépítéssel, egy 50 000 köbméteres feltöltéssel kezdődik a magyar kikötő építése, amely a tervek szerint 2028-ban már teljes kapacitással működik majd, és kiszolgálja a magyar áruexportot, fogalmazott. Az államtitkár hangsúlyozta, ha nincs az országnak saját tengeri kijárata, saját tengeri kikötői kapacitása, akkor mindig másoknak lesz kiszolgáltatva. Ezt az állapotot szeretnék megváltoztatni, hiszen Magyarországnak a világ 34. legnagyobb exportőreként rendelkeznie kell olyan csatornákkal, amelyekkel a leghatékonyabban tud a globális ellátási láncokba bekapcsolódni, munkahelyeket tud teremteni, hatékonyabbá teszi a magyar exportot, segíti a magyar cégek működését, fogalmazott Magyar Levente. Veszélyben vannak az agrártámogatások. Az Európai Bizottság ezen a héten írásba adta, hogy csökkenteni az agrártámogatásokat és elvenni a gazdák pénzét, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Felidézte, hogy Brüsszelben a héten tették közzé a Vízió a mezőgazdaságról elnevezésű dokumentumot, amely bemutatja, hogy milyen jövőt szánnak az uniós agrárpolitikának. Kiemelte, a kép épp olyan borús, mint amilyennek sejtették. A bizottság tervei szerint a területalapú támogatások a jövőben csak a gazdák szűkebb csoportjának járnának, szemben a mostani gyakorlattal, amely alapján mindenki számíthat erre a támogatásra, terület nagyságtól függően. Az ördög a bürokrata nyelv részleteiben rejlik. A csökkentési szándékot virágnyelven úgy fogalmazzák meg, hogy feltételekhez kötött támogatásokról beszélnek, jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője. Az illegális bevándorlással kapcsolatban a politikai változások megjelentek a nemzetállamok szintjén, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kifejtette, a lakosság nyugtalansága, elégedetlensége, biztonság iránti igénye jelentős változásokat hozott, nem csak a politika felsőbb szintjén, hanem tartományi és helyi szintjén is. Példaként említette, hogy a német közvéleménykutatás szerint párthovatartozástól függetlenül a német választók 70%-a azt szeretné, ha változtatna Németország a migrációs politikáján, ki kell toloncolni az illegális bevándorlókat. A kérdés, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság, ahol továbbra is erőltetik az eddig követett migrációs politikát, mikor jut el odáig, hogy változásokra van szükség, mondta. Sport. 40 ország több mint 180 sportolója vesz részt a jövő 2-től szombatig tartó junior műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon, amelynek a debreceni Phoenix Arena ad otthont. Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországnak három versenyszámban lesz indulója. A nőknél Dzsumanyiazova Polina, a férfiaknál Vlasenko Alexej, a műkorcsolyázó párosoknál pedig a Wilberforce Lili Bérei Mózes József dúó lép jégre. Végül az időjárásról. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, míg az északkeleti-keleti tájak fölé fátyol felhők húzódnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Csak egy tánc volt, tőled kaptam én, azután ment minden könnyedén. Együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam kaputok alatt. Többször mondtam, és most búcsúzom, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, ki várt reád, nem volt az más, csak a mamád. Rád is fordult, gyere bele, többé nem engedlek el vele. Csak egy tánc volt, tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém. Meg is kérem a kezed ezúton, és a többit nem tudom. Kezed ez úton, és a többit nem tudom. És a többit nem tudom.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Gulyás Dénes. A Kossuth és Liszt díjas nemzetközi hírű operaénekes, az elmúlt évtizedek egyik legkiemelkedőbb magyar tenorja, aki előtt 1982-ben a philadelphiai első Luciano Pavarotti nemzetközi énekverseny megnyerését követően nyílt ki a világ. 4 éven át volt a New York-i Metropolitan vendégénekese, de fellépett 3 kontinens, szinte minden rangos operaházában, koncerttermében és fesztiválján, miközben itthon is folyamatosan találkozhatott vele a színpadon a közönség. Magánénekese volt a Budapesti Operaháznak és a Szegedi Nemzeti Színháznak, vezette a Győri Kisfaludi Színház operatársulatát, és a Budapesti Nemzeti Színház zenei tanácsadójaként életre hívta a refektóriumban a kamarakoncertek sorozatát. 2011 óta a Pécsi Nemzeti Színház operatagozatának a vezetője. Gulyás Dénes az elmúlt év végén mutatta be a Mekkora Isten tenyere című önéletrajzi estjét, aminek alapja 2013-ban írott könyve. Családi és színházi emlékekről, anekdótákról, eközben pedig a zenei és művészeti élet útkereséseiről egyaránt szó esik ebben az alapvetően prózai előadásban. A 70 éves operaénekes a rájellemző derűs stílusban, személyes hangvételben mesél életének egyes állomásairól, legyen szó a szegénységben töltött kőbányai gyerekkoráról, tanulmányairól, külföldi élményeiről, vagy akár betegségéről és gyógyulásáról. Az elkövetkező 50 percben egy zenés beszélgetést hallhatunk Gulyás Dénessel, kezdjük mindjárt Verdi Rigolettójának híres slágerével.
Sempre una labile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è rapire, ma più è lento, muta accesa e in pensiere. Felice a pieno, chi sbuca il seno, non gli va amore. La donna ai occhi, va più lenta, muta certo, di pensier.
Ön írt egy könyvet, nem most írta ezt a könyvet, hanem már 11 évvel ezelőtt, aminek a címe...
Mekkora Isten tenyere.
És most van ebből egy előadás, aminek a műfaja, mostanában ez nagyon népszerű műfaj, ilyen stand-up, egy életem, van egy ilyen sorozat. Ebben többen megjelennek, Grácsó Krisztián, Turóczi Szabó és Musi Zoltán, és azt nem mondom, hogy pont olyan, mert nyilván mindegyik más, de hogy ez is egy ilyen stand-up est, prózai stand-up est, ami Gulyás Dénestől nekem váratlan volt, mert őszintén szóval arra számítottam, hogyha beszél is, énekelni fog. És ugyan vannak zenei betétek felvételről, de ez egy abszolút prózai est.
Abszolút, persze.
Ha más oldalról kezelíteni, mondhatnám azt, hogy mondjuk egy monodráma, de nem teljesen, mert van egy segítő társa.
Így van. Juhász Róza. Több jelenetben is játszik, amit ugye a könyvben nincsen, de amikor ezt a darabot így megálmodtuk, akkor írtam bele jeleneteket, és azt ő játsza, ő rendezte is, meg a dramaturgiát is ő szerkesztette meg hozzá.
Szóval egy ilyen vegyes műfajú valami.
Én nem tudom mi ez, mert igen, itt a zene csak alkalmazott zene, tehát nem arról szól, hogy most ott kiállok és elordítok három áriát, hanem másról, amit az emberben a zene, az életének a történései keltenek, a küzdelmekről, a nehézségekről, a kollégákról, és soha nem a sikerekről beszélek, hogy hú, hát én mekkora nagyon nagy művész, mert ilyen is benne, hanem nyugodtan be lehet vallani, hogy számomra ez az egész pálya minden csodájával együtt. Fűha, mindegy, kimondom, most mindent kimondhatok, gyötrelem.
Azért az nem igaz, hogy nem beszél a sikerekről, hiszen...
Nem mondom ki ezt a szót, hogy mekkora sikerem volt,
és hát... Azt lehet, hogy nem mondja ki, de objektíve tényekkel azért csak szembesülünk. Luciano Pavarotti énekverseny, a Pavarottival való barátsága, fantasztikus fellépések Amerikában, a világ rengeteg pontján.
Igen, ez volt a szakma.
Igen, de hát Most, hogyha nem lettek volna sikerek, akkor nem hívták volna. Nem állt volna össze ez az élet.
Ebbe teljesen igazal van, de azt, hogy én milyen sikeres vagyok, vagy én milyen tehetséges voltam, vagy az én hangom, az én művészetem, ezt soha életemben így ki nem ejtettem magamról. Ha más valaki úgy gondolta, hogy igen, ezt ki kell mondani rólam, az rendben volt, de én magamat soha nem mondjuk így hype-oltam, vagy fényeztem, hogy hú, hát én mekkora nagy sikereket arattam, soha ilyet nem ejtettem ki. Ebben a darabban persze végigmegyek az életen, aki ebből leszűri azt, hogy itt voltak jó színházak, jó előadások, jó kollégák, persze, de ennek a lényege az a varázslat, amikor az ember elénekli mondjuk a Massenet Desgrieux-t, vagy a Rómeót, vagy a Rózsalovagot, vagy Varázsolat bármelyiket, hogy akkor, amiről Szepes Mária itt ír a végén, hogy nem ér le a földig a zeneművészet, mondja láthatatlanul láttat, és nem ér le a földig, hogy valami levitáló varázslatot ad az embernek, valami emberi léten túli értelmet. Ez a lényeg a pályában, és nem az, hogy 10 percig tapsoltak. Tehát én nekem ezért volt csodás a pálya, mert erre jöttem rá közben az évtizedek alatt, hogy ennél nagyobb varázslatot, mint hogy elénekelni a Rómeót, vagy elénekelni a Massenet-t, vagy bármelyik Mozartot, vagy a dalestet, Külkon Editteli. Ennél nagyobb ajándék nincs az embernek, és ez az érzés és ez a tudat ezerszer fontosabb, mint az, hogy én hú, de baromi tehetséges. Ezt nem bírtam soha.
Az kiderül ebből az életrajzból, ami megjelenik előttünk, hiszen ez egy önéletrajzi kötetnek a színpadra tétele, hogy milyen keserves dolog tulajdonképpen opera énekesnek lenni. Szóval annyira érzékeny hangszer az emberi hang, és hát önt azért elég sokszor meggyötörtek.
Meg. És nem csak az emberi hang, hanem az, ahol hát őszintén szóval igen, az ember ilyen titkokat nem nagyon árul, abban a darabból kiderül, ahol nem nagyon tudom folytatni, hogy a gyerek azt mondta nekem, hogy bácsi.
Nem is ismerte már meg olyan
így van,
soktól.
Így van, és volt. Akkor megérte? Azért kérdezem, a darab végén érdemes volt? És ezt őszintén megmondom magának, hogy minden ilyen gyötrelemmel együtt, csoda volt a pálya, nagyszerű volt, nem volt érdemes. Amit az ember a gyerekei tekintetéből elveszít, a gyerekeivel való kapcsolatából nem él meg, és a gyerekei ebbe sérülnek, és én is, mint ember sérülök. Most egy kicsit viccesre fordítom, bár eddig nagyon komoly volt, azt mind belepumpálom az unokáimba most, az ő gyerekeikbe. Ez egy adósságtörlesztés. A legfontosabb a darabban a kérdés a végén, hogy érdemes volt? El kell dönteni, hogy mi az érdemes. Az, hogy ott állok, nem tudom, hanyatszor New Yorkba, itt, meg ott, meg amott, és akkor tapsol, meg hú, meg szuper, meg ide megyek. Hogy ez valóban? Hát persze igen, mert egy művészet, meg csoda, és az ember arra születik, de ez egy akkora küzdelem, bennem legalábbis az volt egész életemben, irtóztató küzdelem. Az, hogy egy család, az, hogy jön a betegség, hogy most mi lesz, én elmentem egy, amikor beteg voltam, és nem tudtam énekelni, egy gyárba, hogy nem tudnak-e a szakmámban munkát adni nekem, mert annyira magam alatt voltam.
Géplakatos,
ez igen.
Ez volt az eredeti
az, igen. És kerestem munkáját, amikor beszélni se semmit, és onnan visszajönni, az embert azért, hogy mondjam, csak kicsit átalakítja, és elkezd gondolkodni, hogy mi a fontos nekem ebben, mi a fontos itt ebben, ahogy a Kosztolányi írja, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége vagyok. Hova rakott engem? Miért rakott oda? Azt kell csinálnom, és közben nézem, hogy a gyerekem lebácsiz, és nem tudom nekik adni azt, amit kellene adnom. A közönségben azt látja, hogy na, ott áll fönn az énekes, aztán ordít marhanagyokat, brávóznak, biztos marhanagy gázsit kap étteremben, ebéddel, autót bérel, ide repül, oda repül, fú, hát az én életem nem erről szólt. Thank you.
palpiti. Bel suo bel cor sentì. I miei sospiri qual fondere per fuoco suo.
Az előadás elsősorban a nagyon fiatal évekről szól, a gyerekkoráról, ahogy mit hozott a szülői házból, a nagypapától, aki remekül énekelt, aztán hogyan ment előre az iskoláiban, hogyan indult be a fényes karrier. Egy operaénekesnél mit gondol, mi az a határ, amikor azt kell mondani, hogy na most már túl vagyok a zeniten, már túl vagyok a csúcson. Ön mikor érezte azt, hogy túl van a csúcson?
Hát el is mondom a darabban, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem én diktálok, hogy az a hajnal csillag, ami gyerekkoromban énekeltem, nem csak a nótában, az életben is elindult lefelé. Van egy csúcspont, ami megtörik, és aztán tudok belőle újból építkezni. Ez 89, így valahogy 90.
Ugye nem haragszik, hogyha most egy kicsit az életkorára...
71 éves vagyok.
Tehát akkor 36-7 éves 36 kora körül volt a csúcs, azt mondja?
Abszolút, igen, és hogyha ez a betegség nincs, ez az asztma, akkor egy hullámvölgyel kevesebb lett volna, ami nem tudom, jó lett volna, vagy sem, mert úgy gondolom, de ebből is épültem valamelyest, hogy ebből hogy kell kijönni, hogy kell hinni emberekben, hogy kell bízni bennük, le kell tenni a szteroidot, a doktornő nem szteroidokkal gyógyított meg, hanem komplementer gyógymódokkal, és hogy az ember akkor lábra kap, és kap egy új feladatot, új mesdjét, nem a lírai tenor spicces magasangit, hanem jöttek a Peter Grimes, jött a kisvárosi Lady Macbeth, jött a három nővér, jött a Grand Macabre, jöttek az olyan darabok, amik akkor lettem alkalmas. Aztán volt egy idő, már pécsi igazgatói koromban, amikor 5 éve egy előadást énekeltem Denevért, Pécset, és éreztem, hogy nem okoz akkora örömet, hogy ez már nem az, nem úgy várom az előadást, mint egy versenyló a boxba, hogy kimegyek és megzabálom a színházat. És akkor azt mondtam, hogy most elég. Hát amikor már nem okoz örömet az, hogy énekel az ember, akkor abba kell hagyni. És nem kell megvárni azt, hogy mások mondják azt, hogy figyelj, ezt nem kéne csinálni. Mert általában ezt nem mondják az emberek. A barátok, kollégák, családtagok nem mondják, hogy figyelj, ezt most már ne csináld, rontasz a renomédot. Ilyet nem kap az ember. Hála Istennek én ezt észrevettem, és akkor a nejem azt mondta, hogy hát jól tetted, mert már éppen mondtam volna, hogy abba kéne hagynod. Nekem az volt a könnyű, hogy rengeteg mindent csináltam én. Tehát nem csak könyvet írtam, hanem rendeztem is operát. Pécsen nem is egyet, másút is rendeztem
ennek
operát.
Ennek kiváló színészi képességei vannak. Hát számomra ez evidens lett, ahogy néztem ezt az előadást.
Én játszottam prózai darabot is Pécset, Sárosi Pistának az Otthon, Édes Otthon című darabjában egy prózai szerepet. Én imádom a színházat, csak táncolni, nem tudom, hogy balettozni nem mennék. Tehát azt, ami színház és amit meg tudok belőle csinálni, az boldogan, akár rendezés, akár próza, akár éneklés, már most az éneklés, mondjuk Altum császárt elénekeltem, na de hát az mondjuk az
a
nem.
A Turandotban. Hát igen, akartam is kérdezni, és akkor álljunk itt meg egy pillanatra. Ugye azt mondta, hogy eldöntötte, hogy abba hagyta a pályát. Igen, volt ez körülbelül 5 éve?
5 körülbelül, igen.
És akkor most mégis mi történt, hogy itt van az új bemutató, a Puccini Turandotja?
Ez egy édes történet, ugyanis Okvágy Szilveszterrel is csináltam egy riportot a rádióban. A Kossuth Rádió megy esténként a Gondolat ébresztő beszélgetéseknek az egyik ilyen társszerkesztője vagyok 2 éve. És azt mondja nekem, hogy te nem akarsz énekelni az operában, mondom, de hogy akarok, ne viccelj majd. Hát felüljük a Turandot, mondom, ne viccelj a Turandot, kalafot, életemben, In Floribus se akartam énekelni.
Arra ő se gondolt.
De hát azt arra ő se gondolt. De mondom, a ping-pong-pongból sem már egyetlen. Nem, arra gondoltunk, hogy mivel Puccini azt írta, hogy az Altum császárt egy 70 éves öreg tenor énekelje, arra gondoltuk, hogy te legyél. És gondolom, hogy jó, de hát az Altum császárnak az énekelni valója, hát az nem hangi igénybevétel. Altum császár 2 percet énekel, igaz, a darabban végig ott van, de nem énekesi teljesítmény. Megkérdeztem a feleségemet, hogy mit gondolsz. Aztán jó, azt elénekelheted. Tehát mondjuk ez egy nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon édes, mondjuk így visszatérés, de komoly szerepet nem. Arra a stresszre ma nagyon nem vágyom, hogy én reggel 8-kor skálázzak, hogy este 7-kor lesz. Nem. Köszönöm.
Intorno mi vedo, del mio cuore l'impero angelo, venio ad una che ha un'altra beltà. La costoro a Venenza e fa l'oro, di che fatto le fiora la vita. Soggi questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà una. La costanza tiranna del cuore destiamo fa'l morbo crudele. So chi vuole si servi fedele all'amor nostra ma la libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le sole e derido. Tanto d'argo i cendocchi di sfido, se mi punge una qualche beltà.
Mivel telnek a napjai? Írja tovább a történetet?
Sőt, többet is, már 2 könyv bent van a komputeremben. Az egyik, az tulajdonképpen művészettől független napi reflexiók, az, ami megfogott a pécsi munkáim alatt. Mondok egy példát. Pécsről autóztam haza, és ez remek alkalom, hogy az ember a rádióba hallgasson mindenfélét, vagy tanuljon akár, és akkor azt hallottam az egyik csatornán az egyik műsorvezetőtől, nem mondok se nevet, se csatornát, hogy az Operaház bemutatja a Verdi Végzett Hatalma című operáját, és hát azt javasol mindenkinek, hogy menjen, hallgassa meg, mert nagyon kellemes zenét fog hallani. Na most ilyenkor az hátamon feláll a szőr, ugyanis a Végzett Hatalma minden, csak nem kellemes zene. A kellemes a lábvíz. Este, mikor az ember lába fázik, egy meleg boroz, az kellemes. A Végzett Hatalma az ne. Tehát mikor valaki odaig eljut, hogy egy ilyen zseni, mint Verdi, zseniális művér azt mondja, hogy az kellemes zene, akkor azt mondom, hogy ott valami baromi nagy baj van az értékítélet, és az egész megfogalmazással, a stílus, aminek. Hát 1 millió ilyen van, hogy azt mondja a vadőr, vagy a vadász, vagy mindegy, ami sorban kiszerepelt, hogy ilyenkor szarvasbőgés idején tapasztalunk nagyobb bejutási mennyiséget. Ez azt jelentette, hogy átugrálják a szarvasok a kerítést. Mi az, hogy bejutási mennyiséget tapasztalunk, vagy miért kell egy óvodára azt írni, hogy csöpség farm? Mert nem farm, ez egy óvoda, vagy bölcsőde. És engem ezek nagyon-nagyon zavarnak. És egy csomó ilyen van, aztán persze vicces esetek, tréfás esetek, az, hogy miért van az Pécset, hogy ahol laktam a színháztól 300 méterre, attól szinte két házalani volt egy szórakozó, ha éjjel fél egykor 20 millió watttal ment a dum-dum zene. Reggel, mikor mentem be a színházba, akkor fecskendők, tűk, stb. Nem sorolom, hogy mik voltak szana szétdobálva. Onnan 200 méter a színház, oda nem jöttek be a fiatalok. Oda nem. Oda bementek, ahol ez a hiszterizáló, szörnyedelmes dum-dum zene van. Oda bementek. És akkor erről elkezdek gondolkodni, hogy ez miért jó így, vagy hogy ez hogy lehetne jobb. Ez persze sokaknak nem tetszik, mert akinek a dum-dum zene az istene, az azt mondja, hogy én egy hülye vagyok. És akkor ezek így elindítanak gondolatot az
akkor
emberen.
Akkor ez nem olyan könyv lesz, mint az, az önéletrajzi jellegű.
Nem. Ezt én fölkínáltam több kiadónak is, azt mondták, hogy ebben nem látnak üzletet. És nem mindegy, elfér a komputerembe, mindegy. Aztán egyiknek azt mondtam, hogy írhatok szakácskönyvet is, ha kell, abban biztos több pénz van. És akkor van egy, amit hát most majd befejezek, ha pécsi működésemet 26 februárjában abba hagyom.
Mikor kezdte?
11 februárjában kezdtem, mert 3-5 éves ciklust csináltam végig, és elképesztő tanulságok vannak. A vidéki színházi létről, az opera vidéki helyzetéről, az emberek színházba járás szokásairól, arról, hogy egy színháznak mit kell teljesíteni, hogyan, miért és milyen körülmények között. Az, hogy mik az elvárások, az, hogy milyen emberi viszonyok vannak a színházban, mi történt, és minek nem lett volna szabad történnie, és ez Pécsi Napló címen bent van a komputeremben, de nem azzal a céllal írtam le, hogy a színházat, vagy bárkit a színházból én elkezdjek megbántani, vagy belemászni, engem nem ez érdekel, hanem az, hogy hát észre kell venni, hogy valami ottan nincsen rendben. Tehát a vidéki operajátszással nagyon nagy bajok vannak. És hát erre rá kell jönni, tehát ez nem egy egyszerű innovációs kérdés.
Most itt az operaházon beszélgettünk, mert hogy itt van ez az előadása, de az operaházon se volt maradéktalanul kiegyensúlyozott a viszonya, nem. Hogy ilyen szépen fogalmazzak. És érdekes, hogy pont a Petrovics Emil-féle vezetés alatt, miközben az egyik legnagyobb elismerést Petrovics Emiltől kapta, mikor az ő egyik darabját elénekelte. Itt van egy kis utalás, ugye nagyon sokáig az operában volt, hogy egészen nem, 1989-ben
mentem el.
Így van, és 96-ig Szegeden volt.
Nem egészen Szegeden, a Szegeden is voltam, Győrben is igazgattam a 2 évig az operát, de teljesen szabadúszó voltam.
De aztán visszajött 96-ban.
A Szinetár visszahívott, de nem állásban, hanem vendégművészként. Én állásban soha nem jöttem vissza. Tehát vendégművészként, a Szinetár viszont egy csomó jó szerepet. Itt Kisvárosi Lady Macbeth, Peter Grimes, Három nővér, Grand Macabre, Vajda tornya, egy csomó jó darabot énekeltem, és ezt nagyon élveztem, mit tudom én, a Csavar fordul egyet. Aztán tanítottam kurzusokon Japánban is, Izraelben is, itthon, Baján 10 évig a Pavarotti emlékkurzust én vezettem. Az is egy érdekes dolog, tudja, hogy az 10 évig ment, koncert, ez nagyon jó, csomó növendék, bemutattunk gálaesteket, Varázsfuholát növendékekkel, és akkor jött egy önkormányzati választás, és akkor minden megváltozott. Akkor már nem kellett Mozart, akkor már nem kellett kurzus, nem kellett komoly zene, és abban maradt. És én azt mondom, hogy hát nem kell, húztam a vállam, hogy senkit nem bántok, akkor csináljátok, amit akartok. Tehát ezek a dolgok, ezek nem véletlenszerűek, és azt gondolom, hogy mindnek megvan az oka, ami messze túlmutat a művészet mesdjéjén. Ez egész másról szól. De hát én vannak tapasztalataim, és ezt leírom, aztán, ha kell, nem kell, akkor nem kell.
Azért is kérdeztem, hogy akar-e még írni, mert ugye az önéletrajzi könyv, aminek most a megjelenítését láttuk a színpadon, az operaházban, az 2013-ban íródott. És az ön előadása is, hát úgy véget ér egy ponton. Mm-hmm. Nyilván egy szövegkönyvet lehetett volna írni, és akkor abban lehetett volna aktualizálni a máig. Ez nem történik meg.
Nem.
Ezt meg akarja írni a 2013-tól 2024-ig, vagy 25-ig terjedő időszakot, amikor ez mondjuk elkészülhetne. És abból azt az életút részletet is sokkal részletesebben meg lehetne ismerni.
De, meg lehet. Töröm rajta. Tulajdonképpen ez a Pécsi Napló című könyv, amiben van a kompjúteremben, ez erről szól, nem csak a Pécsi Színház, azról van szó, hanem ott például azzal kezdem, hogy először mikor voltam Pécsett, és valahol egy eredeti fénykép, ahol még vagyok 10 éves, 11, 12, és anyám éppen a rövid nadrágomat igazgatja fönn a tetjén. És onnan indulok el, hogy kerültem én Pécsre, hogy énekeltem a pécsi nyári játékokon, hogy lettem ott operaigazgató, milyen nehézségekkel küzdöttünk, milyen volt a poszton ott lenni minden este, milyen volt hajnalig a romkocsmába ott a színészekkel, milyen volt Törőcsik Marival beszélgetni, akkor még meg volt szegény. Vagy hogy miért van az, hogy leültem és kértem egy sört Pécset, és megkérdezték, hogy milyen sört kérek. Mondom, hát pécsi sört. Azt mondja, az nincs. Mondom, milyen sör van? Mexikói kukorica meg, ódil burundi, nem tudom mi, teknős béka sör meg, mit tudom mivel. Mondom, de pécsi sör. Nem volt pécsi sör. Mondom, ne arra, ugyan, én Nagykovácsiban lakom, akkor én nagyobb patrióta vagyok, mint maguk itt Pécset. Hát mi nincs pécsi sör Pécset? Ez miért van? Ez sem véletlen, csak ez egy szociológiai tanulmány. Mindenesetre elkeserítő. Vagy az, hogy mikor az első évben ott voltunk Pécset, megnyertük a pályázatot, és akkor megkérdezte egy újságíró, hogy akkor most ez egy jobboldali vagy baloldali színház lesz. És én ott álltam, és azt hittem, hogy most akkor próbálom megérteni a kérdését, mondod, de ez hogy írt, hogy jobb vagy baloldali színház? Én értem, hogy de miért gondolja azt, hogy én majd a Mozarttal, meg a többivel, amit bemutatok. És akkor persze eljöttek azok, amikor Macbethet rendeztem, akkor megkérdezték, hogy most Orbán vagy Gyurcsány maszk lesz a Macbethen. Komoly, felnőtt, érettségizett, adófizető polgárok ezt kérdezték. Na most én azt gondolom erről, hogy totál abszurd. Én nem eszközként használom a művészetet arra, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok, hanem előadom a darabot, és a közönség azt gondol, amit akar. Én nem rágom a szájukba semmit. Tehát én nem vagyok híve annak a fajtán, van egy ilyen fajta színház, ahol aktualizálnak, az másról szól. Mindenkinek azt mondom, hogy lehet írni egy darabot, de ha megírta Verdi a Macbethet, azt én nem írom át, csak azért, mert most ez a kor azt követelné, nem.
Dalla
Az előadásban nagyon szépen megemlékezik azokról a művészekről, akik az ön életében nagyon-nagyon fontosak és meghatározóak voltak.
Abszolút.
Kodály jut eszembe, Bartók jut eszembe, Ferencsik János természetesen, Pavarotti többször visszajön. És még kiket tart olyan nagyon-nagyon meghatározóknak, akár zeneileg, akár személyesen
hát,
a pályáján.
Mindig is azt mondtam, hogyha az első feleségem, a Garam Zsuzsival nem találkozom, akkor biztos nem vagyok az, vagy lettem volna az, aki lettem, vagy sikerült lenne, vagy mit tudom én, mi lettem. Tehát ahogy mondom az elején, hogy rengeteget olvastunk és tanultunk. Nem volt televíziójuk. Ennek a mondatnak üzenete van, meg amit a záró mondatban mondok, a szappan operákról, ennek üzenete van, ez nem véletlen, csak ezt tapasztalom magam körül. Tehát igen, az, hogy ott ismertem meg a francia impresszionistákat, a Brahms Magellona ciklusát, a Beethoven Appassionát, a szonátát, a Schumann, és a Dostoyevskit, és a Maupassant, és a Roger Martin Dugart, mindent. És persze, hát részletezhetem, hogy milyen volt Mirella Frénivel anyagint énekelni. Meg Gyauró volt a Gremin, és Mazurok volt az Anyagin, és Barcelonában én voltam a Lenski. Erről lehet, csak ez megint olyan dolog, tudja, hogy akkor most elkezdek itten ilyen csodákról beszélni, meg így, meg úgyis közben az jön le, hogy hú, hát én ezekkel éneket. Igen, de nem ez a lényeg benne. Nem ez a lényeg. El lehetne mondani, hogy amikor megvolt a barcelonai előadás, akkor a Ferini odajött, és azt mondta, hogy megyünk Bilbaóba anyagint énekelni, el tudsz jönni. Vagy a Pavarotti azt mondta, hogy Dénes, sok bohémet kell Kínában énekelnem, egyedül vagyok, nem tudsz kijönni. De nem ez a lényeg ebben. Mert valahogy úgy érzem, hogy mindez ilyen önfényezés volna.
Akkor mi a lényeg?
Az unokáim.
És az első kisfiú, akit Gulyás Gergőnek hívnak. Uh-huh. Aki nem ismerte önt meg, miután éppen visszatért Amerikából, és még nagyon pici gyerek volt, és csak azt mondta, hogy a bácsi.
Bácsi,
hát. Ő mikor bocsátott meg? Mikor tudta azt mondani, hogy apa vagy papa, nem tudom, hogy szólít?
Beszéltünk erről, azt mondta, de apa, én ezt nem úgy éltem meg. Mert hát utána én ott voltam, mint apa meg. Ezért csak aztán elutaztam 3 hét múlva, mit tudom én hova, 2 hónapra. És hát mondom, fiam, lehet, hogy te nem, de az nekem egy brutális gyilkos. És hát nem tehetsz róla, hogy persze, hogy azt mondtad, hogy ki ez a jó ember, ez a bácsi, aki itt van.
De rendbe jött a kapcsolat.
Persze, hát mind a hárommal rendbe jön a kapcsolat, meg valamelyik nem ilyen érzékeny erre, aztán az utolsó, amikor születik, akkor már ő is nagyobb, én is vagyok, a többi is nagyobb, meg közben vannak élmények, de ezek a szavak, ezek a mondatok, azok ott vannak az ember irhájában, a bőre alatt mindig, és akkor, ha az ember véletlenül oda nyúl és kitapintja, akkor az rossz érzés.
Mikor volt utoljára külföldi fellépése, ami régen annyira jellemző volt, hogy ez volt a probléma, ugye?
Hogy is volt, csak az nem fellépés volt, hanem egy külföldi út, ahol találkoztam Tajvanon a köztársasági elnökkel, meg a kulturális miniszterrel, és arról beszélgettünk, hogy én mit javasolnék Tajvannak a kultúrában, hogy össze tudjuk kapcsolni a Pécsi Nemzeti Színházat a Tajvanival.
És ez mikor volt?
2012-13, így valahogy, nem emlékszem pontosan. Én a kulturális bizottság tagjaként mentem ki oda, és erről beszéltem.
De mikor lépett fel, amikor tényleg operaénekesként fellépett?
Operaénekesként Kassán, Mendelssohn Élias című oratóriumában 2009-10, így valahogy.
Tehát nem mostanában. Nem, sokkal többet van itthon.
Ja, persze.
Sőt, Pécset leginkább.
Hát az autópályán alszom sokszor. Már úgy értem, az autó megy magától. Szóval az egésznek tudja az a lényege, hogy én úgy érzem, hogy általában a köztudatban, és itt embereket emelek ki, vagy megbántam, pláne nem, kialakult az úgynevezett művészekről egy úgynevezett kép. Művész, és akkor olyan lila köd van. Nem, hát számomra nem erről szólt a művészet soha. Azt mindig tiltakoztam. Például, tudom, én a társaságban azt mondja, hogy jaj, Dénes, énekelj, mert mondtam, nem tudok. Nekem az munka. Én nem tudok, hogy kijelenni, csak elkezdek és énekelek, hozzá nekem skálázni kell, gyakorolni, tanulni, csinálni. Ez nem úgy megy. Azt gondolják, hogy ja, csak ott áll, aztán csak énekel. Ennek komoly feltételei és nehézségei és következményei vannak.
Amelynek
ugye a tenor hang az a fényes férfi hang.
Te ne erre tartani,
igen,
tehát tartja.
Az a csúcsa mondjuk a férfi énekeseknek, a megbesültsége, igen, valahol ott van, hogy tenor. De most szállt lejjebb a hangja, változott,
hogyne,
a hangja.
Persze.
Most például hol tart?
Én énekeltem ugye a C-s áriákat, meg a, mit tudom én, a, volt olyan, hogy egy Deszt is énekeltem fönt a Don Pasquale trombitás ária végén. Hát most egy bő kis terccel, nagy terccel lejjebb van. De hát ez
normális. És akkor milyen szerep, egész más szerepeket tud elénekelni?
Hát már nem éneklek én semmit, az Isten óvjon.
Hát
az a kalap, hát az meddig megy, egy közép éjig, az kész.
De nem a kalapról beszélek, hanem a mostani szerepéről, a királyról.
Arról, hogy arról beszélek. Ez semmi, 2,5 perc énekelnél, és éjig megy a szem, tehát ez semmi. Az, amit most itt énekeltem, az jóval magasabb annál, amit itt a darabban énekeltem. Tehát ez semmi. Hát az, amit itt énekeltem, az nehezebb énekelni való, mint amit a Turandotban.
Pont mi volt? Többet is énekelt.
Az egyik az a nagyapám, amikor elénekelt a Megyen már a hajnal csillag lefelé.
De tényleg azt élőben elénekelt.
Persze, persze.
Mindenféle kísérlet.
Hát persze. És a másik pedig ugye a katonaságban, amikor a vágyom egy nő után 4-szer kellett elénekelni, mert imádták. De hát nem. Már az éneklés az, ahogy mondtam, amikor már nem örömet okoz, hanem teljesítendő feladatot, uram, bocsán, félelmet, izgalmat, hogy tudom-e csinálni, nem. Olyan feladatot nem vállalok, amit nem tudok megcsinálni, azt nem vállalok. Ez már egészen más elvárása van az énekes torka felé, mint a Rodolf, vagy amit itt lehet hallani a az egyik meghallgatáson a Lammert Muri Lucia.
Igen, ez felvételként
meg igen, igen. Eszembe nem jutna most azt elénekelni, nem tudnám. De 71 éves torok, 53 év éneklés után az nem lehet. Csak ezt fel kell ismerni, és időben azt mondani, hogy nem.
Ugye beszéltünk már arról, hogy írni továbbra is ír. 2026-ig még ott van Pécsett, a Nemzeti Színház opera tagozatának a vezetője. És mit gondol még a további életéről? Már vannak unokák, tehát a családi rész az nagyon oké. De úgy mit gondol még? Mi jöhet még?
Mi jöhet még? Az jöhet még, hogy megköszönöm azt, amit tudtam csinálni, amíg tudom, csinálom. És utána nem is tudom, ki volt az a költő, aki azt mondta, lehet, hogy butaságot mondok, nem is mondom ki, hogy kire gondolok, aki azt mondta, hogy ő most elvonul a farkas barlangjába, és hallgatja a fiatal farkasok üvöltését.
Egy nő után
A mai kávéház vendége Gulyás Dénes operaénekes volt. A műsorban sorrendben a következő áriák hangzottak el. Verdi Rigoletto, az asszony ingatag. Donizetti szerelmi bájital, Nemorino románca. Verdi Rigoletto kesztyű ária. Berlioz Faust elkárhozása, Faust áriája. Puccini Gianni Schicchi, Firenze e come un albero fiorito. Huszka Jenő, Martos Ferenc, Gülbaba, az utolsó kívánságom, és Lehár, a mosolyországa, vágyom egy nő után. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,9,